Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Amen. Szeretett testvéreim, böjtünk második vasárnapján, énekeljük el 133. zsoltárunkat első versszakával. Testvérek, 344. dicséretünket keressük meg, énekeljük el énekeskönyvünkben található 5 versszakával, királyi zászlók lobognak. 344. dicséretünk lesz ez. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan írva találjuk János evangéliumában, a 13. részben az első 17 verset olvasom. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet szerette övéit, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, mikor az ördög már szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körül kötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: Aki megkürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett és ezt mondta nekik: Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábaitokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mostatok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, ezért imádkozzunk most. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által köszönjük neked azokat a napokat, amelyekben rád koncentrálhatunk. Köszönjük neked a bőti időszakot. Urunk, oly sok minden meghatározza hétköznapjainkat. Panasz, gond, fájdalom, keserűség, betegség, gyász. Oly sok minden elviszi a mi energiánkat, elviszi életkedvünket, és elviszi a mi időnket tőled. Oly sok minden válik bűnné a mi életünkben. Nem csak abban az értelemben, hogy a veled való közösséget nem keressük, hanem úgy is, mint ami megjelenik a mi cselekedeteinkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy te azért jöttél erre a földre, hogy a legnagyobbat, az elválasztót, azt áthúzd, az adós levelet eltépd. Köszönjük neked, hogy így szültél, és így szülsz bennünket újjá. Közösségben lehetünk veled. és kérjünk, hogy tisztítsd a mi mindennapi gondolati, cselekedeti mulasztásból vagy szavainkból eredő bűneinket. Valóban kevesebb legyen. Valóban könnyebben élhessük az életünket. Adj erre most nekünk kiemelt időszakot és figyelmet, hogy ezekben a napokban meglássuk és megértsük. Te ezt megtetted, és kész vagy megtenni ma is velünk. És Urunk, hálás a mi szívünk, akkor, amikor arra gondolunk, hogy itt vagyunk a te házadban, hogy meghívtál, hálás a mi szívünk, hogy te nem néma bálvány vagy, hanem megszólító, magadat kijelentő Úr. Kérünk, hogy tedd ezt ma is lelked által. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, testvéreim. 172. énekünket keressük meg, szűkölködünk nagy mértékben. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található János evangéliuma 13. részében, a felolvasott ige versekben, a 12. verstől olvasom a 17-ig. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mostatok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Amen. Kedves testvérek, néhány évvel ezelőtt talán először jártam gyülekezetünk küldöttségével Maros-Szentgyörgyön. Az egyik istentisztelet előtt lelkipásztor testvérem magamra hagyott az irodában, végezte a maga csendességét, vagy éppen technikai kérdéseket intézett, már nem tudom. De azt tudom, hogy mentem az irodába, nézegettem a kitett iratokat, hirdetményeket, nézegettem, hogy hogyan is van az egyház fenntartás, a temető rendje ott külön, a szekrény oldalán kiragasztva, presbiterek, telefonszáma, és egy kis történetet olvastam, jó nagy betűkkel felfüggesztve talán a lelkipásztor széke mögé. Mese a négy emberről. Ez a mese négy emberről szól. Úgy hívták őket, mindenki, akárki, valaki és senki. Történt egyszer, hogy egy nagyon fontos feladattal kerültek szembe. kéréssel fordultak hát mindenkihez. Ugyan, végezné már el. Mivel mindenki biztos volt abban, hogy valaki majd csak meg fogja csinálni, ezért noha akárki is képes lett volna rá, jó ideig senki sem fogott hozzá. Egyszer csak valaki méregbe gurult, hiszen ez mindenki dolga. Azonban mindenki titokban arra gondolt, hogy majd bolond lesz éppen ő azzal bajlódni, pont egy ilyen munkával, amit akárki el tud végezni. Eközben senkinek nem tűnt fel, hogy mindenki ügyesen kibújt a feladat alól. A vége az lett, hogy mindenki megorrolt valakire, mert senki nem volt hajlandó arra, amit akárki megtehetett volna. Nos, kedves testvérek, nem mondom, hogy első olvasásra könnyű, hiszen itt most személyekről van szó, és persze általánosságban fogalmaz a kis mese. Ebben találkoztam a lelkészi hivatalban, a lelkipásztor háta mögött, mint egy kis történetként. Talán aki belépett, ő is megmosolyogta, más talán megsértődött rajta, és megint más pedig elgondolkodott. Azok a napok, amelyeket Isten kegyelméből kaptunk, nem csak éveink számára gondolok, hanem arra az ünnepre, amely szépen, csendesen megjelent ebben az esztendőben is, a bőti napokra. Ezekben a napokban bizony hatalmas küzdelem folyik. És elsősorban a küzdelem az önmagunkkal szemben jelenik meg. A bőjt így fogalmazott egy keresztény gondolkodó, próba idő. A magam küzdelmeinek a próbája. Szaszák Imre lelkipásztor testvérünk az ő bizonyságtételében, ahogyan hirdette az igét egyik este, így fogalmazott, a legtöbb problémám nem a másik emberrel van nekem, hanem saját magammal. Saját magammal küzdök, saját magammal harcolok, és hogy ez a küzdelem harc belső vívódás ne legyen olyan látványos, ne legyen olyan nyilvánvaló, bizony ilyen és olyan arcot, állarcot veszek magamra. A régiek, a görögök ezt személynek mondták, proszópontnak mondták, ebből van a perszóna szó, az állarc kifejezés. Tudjuk jól, hogy a görög színdarabokban férfiak játszották a különböző szerepeket, és abban különbözött egyik a másiktól, hogy milyen állarcot emelt maga elé. Lehetett az női, vagy éppen harcos férfi állarc is. Tehát amikor belül bennem a konfliktusok rendeződnek, vagy éppen harcolnak, akkor a küzdelem ideje megjelenik. A bőti időszak azt kérdezi tőlünk, hogy mire kaptuk mi ezt a 40 napot, most már szűk 40 napot, mire kaptuk a mi életünket. A bőjt ugyanis nem csak a máról szól, nem csak a pillanatról szól, nem csak arról, hogy minden órának leszakasszuk valahogyan a gyümölcsét, hogy élvezzük az életet, hanem a bőjt mindig a jövőről beszél. És ehhez azonban fegyelmezett élet kell. Fegyelmezett élet azért, hogy ne tekintsem örök érvényűnek a pillanatot, a mát. Hogy ne ragadjak bele abba, amiről úgy gondolom, hogy meghatározza az életemet, hogy jöjjön a jövő. keresztény értelemben hadd mondjam most ezt így, hogy éhezzük és szomjúhozzuk húsvétot. Nem pusztán testileg gondolok erre, hanem leginkább lelkileg. Mert a bőtölő ember, a bőtben élő ember, az tudja, hogy nem a pillanat, nem a ma határozza meg az életét, hanem a jövendő, a húsvét, Krisztus feltámadása. És éppen ezért ezek a napok, amelyeket a bőti 40 napnak nevezünk, arra valók, hogy számba vegyük a mi életünket, számba vegyük a mi dolgainkat, számba vegyük mindazt, ami meghatároz, azt, ami mocsaras, ami ingoványos, ami ráragadt a cipőnkre, ami ráragadt a lelkünkre, és ugyanúgy imádkozzunk, mint ahogyan teszik ezt a keleti egyháznak szerzetesei. Mindennapi bőti imádságuk ez. Uram Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam. Uram Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam. Mert annyi minden meghatároz, annyi minden ragacs van az életemben, annyi mindenhez kötődik a kezem, annyi mindenhez kötődik a szívem és a lelkem. Add, Uram, hogy a jövőre tudjak tekinteni. Tudom, mit jelent ez, nem csak azért, mert néhány pillanattal ezelőtt egy hasonlóról beszéltünk. Most ezekben a napokban, így az év kezdetén, akár pomázon, akár csobánkán, tudjátok, együtt szoktam én ezt mondani, 10 alkalommal álltunk meg koporsó mellett. 10 alkalommal, január 24-éig. Minden alkalommal, amikor hazamentem a temetőről, akkor bizony a cipőmet alaposan meg kellett tisztogatni. Mert ahogy kiléptem a sírhoz, megálltam valamelyik sír mellett, ott nem azt kérdezi az ember, hogy van-e járt út, van-e köves ösvény, hanem oda megy. De utána a cipőjét meg kell tisztítani. Meg kell tisztítani a nadrágját, a palástját, a kabátját, valahogyan úgy, mint a bőti időszakban-e próbatétel idejében. Mire kaptuk a mi időnket? Egy hónappal ezelőtt úgy fogalmaztunk, hogy ebben az esztendőben 10-12 alkalommal mi az úrvacsora közösségéről fogunk beszélni. Mit is jelent az úrvacsora? Egy hónapja így szólt hozzánk Istenünk igéje, az úrvacsora közösségének a lényege, központi, egyik központi tartalma, hogy a bűnök bocsánatára adja Jézus Krisztus. Mert hogy ő áll mindig a bűnök bocsánatának közepén. Ő az, aki tudja, hogy mire van szükségünk erre a lelki tisztogatásra, hogy ledörzsöljük a mocskot saját magunkról. Mert az úrvacsorai közösségnek a közepében mindig Jézus Krisztus áll. És mindig Jézus Krisztusnak a halála, és Jézus Krisztusnak a feltámadása. Miért mondom ezt? Itt az idővel játszunk ma, ezen az istentiszteleten, nem a szószoros értelemben, hanem nagyon is komolyan. Mi történik? Amikor Jézus a tanítványoknak megadja a feladatot, menjetek el, készítsétek elő nekem a páska vacsorát, akkor ezek a tanítványok úgy gondolják, hogy a széder vacsorára kerül sor. Az emlékezés vacsorájára kerül sor. Arra, amit többször megtettek már Jézussal. Többször együtt voltak. Arra a vacsorára, amire az apa hívta a fiút. Tegnap nagyon késő este, már el is múlt talán éjfél vagy előtte néhány pillanattal, egy régi beszélgetést ismételt a Duna Televízió, nem tudom miről volt szó. A püspökünket megismertem, Szabó István püspök urat, illetve Vizier Szilvesztert a beszélgetés közben, és volt ott egy rabbi, aki azt mondja, gyermekkorának az első élménye az, hogy a családban az apja a széder vacsoránál kinyitja a történetnek a könyvét, és elmondja, hogy miért is ünneplik a Páskát, a szabadulás ünnepét, hogy ki hozott bennünket Isten a szolgasságból. Azt mondja, ez az én első gyermekkori élményem. Milyen szép, hogy egy egészen konkrét, nem is csak vallásos, hanem hitbeli szabadulás élménye van ennek a fiatal rabbinak. Erre emlékszik a családban. És most ennek az ünneplésére készül Jézus a tanítványaival. Menjetek, készítsétek el. Semmi különleges nincs benne. Értsétek most jól a különleges kifejezést. Bekapcsolódunk a múltba, megint az idő. Ami bőjtünket arra kaptuk, hogy megnyíljunk a jövőre, a húsvéti vacsora pedig arra való, hogy bekapcsolódjunk a múltba. És ez a szószoros értelemben ott Jézus idejében és Jézus közösségében azt jelentette, hogy ugyanúgy azokat a keserű füveket eszik, mint amiket ettek az őseik. Milyen szép! Ugyanazt enni, mint évezredekkel korábban. Ugyanazt a keserűséget. És ugyanazt a Páskát. Bekapcsolódni a múltba. Erre készülnek a tanítványok. Sőt, hadd tegyem hozzá, hogy kedves professzorom, Bojki János professzor úr azt mondja, hogy Jézus többször tartott, ha nem is ilyen vacsorát, ilyen Páska vacsorát, de többször tartott az ő környezetében vacsorát. És most nem csak arra gondolok, hogy bement Zákeushoz és vele vacsorázott, hanem Bojki professzor úr véleménye szerint Jézus minden egyes útjának a lezárása egy vacsora volt. Azt mondja, a galileai tartózkodásának a lezárása, hogy először a galileai zsidókkal tölt el egy vacsorát, utána a pogányokkal, utána a tanítványokkal. Amikor a 10 város körül szolgál Jézus, annak lezárásaként megint egy vacsorát tart a zsidókkal, a pogányokkal és a tanítványokkal. Most valami hasonlóra készülnek a tanítványok. Az emlékezésre, a búcsú vacsorára, abban az értelemben, hogy lezárul egy korszak. És ezen a vacsorán történik valami, mire nem számítanak. János ugyanis itt a felolvasott igében az úrvacsora történetét mondja el. Mi megszoktuk, hiszen a múlt alkalommal erről beszéltünk, de nem mondhattunk el mindent, hogy Jézus a vacsorán vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és azt mondta, jön a formapontó, ez az én testem. Aztán utána Jézus, halljuk, Pál apostol is így kapja a bizonságtételt, miután megvacsoráztak, és már-már úgy kivékültek vele, hogy Jézus azt mondta, hogy ez az én testem, vette a poharat, a hálaadás kenyét, és azt mondta, ez az én vérem, mely ti értetek, kiontatik. Két nagyon fontos jelképes cselekedet Jézus megállapítása, hogy most egészen új korszak, húsvét következik. És ebben az esemény sorozatban van egy harmadik, amit, ha nem is sákramentumként, mert hogy nem sákramentum, de mégis elfelejtünk, hogy Jézus az utolsó vacsorán még egy jelképes dolgot tett. Vette a kendőt. Vette azt a kendőt, amivel a tanítványoknak a lábát megtörölte, maga köré tekerte. És ezt kérdezi a tanítványoktól, milyen nehéz Jézusnak a kérdése, értitek, mit tettem veletek? Értitek, mit tettem veletek? Hát nem értik. Nem értik. Nem értik azt, hogy miért mondja Jézus, hogy ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Nem értik, hogy miért mondja Jézus, ez az én vérem, mely ti érettetek kiontatik. És nem értik, hogy Jézus miért vette a kendőt, miért vette a törölközőt. Értitek? Mit tettem, értetek? Valóban, értitek? Értjük? Azt hiszem, hogy sokszor vagyunk úgy, mint ahogyan Péter, hogy az egészből nem értünk semmit. Uram, ezt velem nem teszed. Uram, nem. Vagy amikor Jézus azt mondja, hogy hát akkor semmi között hozzá, akkor mindenemet mondd meg. Kedves testvérek, a lábmosás az ókori kelet ember életében különös jelentőséggel bír. Tudjuk jól, hogy bár Róma kiépítette a maga tökéletes úthálózatát, mondjuk így az ókori globalizmusnak az egyik nagyon fontos része volt az úthálózat, a másikat a görögök építették ki, az a globális kultúra volt, ez most egy részletkérdés. De ezen az úton a sarúban közlekedő embernek a lába elpiszkolódott. Egy darab bőr, amely rá van valahogyan szíjazva az ember lábára, elpiszkolódott, és amikor belépett egy házba, akkor ott általában a szolgák, vagy a rabszolgák, a kánai mennyegző történetéből tudjuk, hogy a háznál kiállított olyan 40 literes kővedrekbe őrzött vízből vesznek egy kicsit, és megmossák a vendégnek a lábát. Hogy ne legyen koszos, ne legyen piszkos, hogy az asztalhoz legyen, lehessen, így mondom, hogy ülni, bár akkor ők ott feküdtek, vagy ilyen oldalsó, kicsit támaszkodó állásban fogyasztották el a vacsorát. Ez a mindennapoknak a világa volt. És ahogyan a mai napon néhány perc múlva egykori tanárom és néhány évfolyam társam is majd énekel a pomázi templomba, kezembe került egy, hát, meggyűrött könyv. Erre az mondja, hogy Sallai Réka, ő egy osztálytársam volt a Bármadasban, nem az övé a könyv, hanem az enyém, méghozzá Homérosz Odüsszeiája. Ez kötelező olvasmány ma Magyarországon, a középiskolán van a 9. évfolyamon. Lóci, látom, hogy olvasta is a szeméből, kitűnik mindez. És megmondom őszintén, hogy nem emlékeztem rá, de egy segéd anyag felhívta a figyelmemet arra, hogy az ókori időkben Odüsszeusszal is történt egy ilyen lábmosás. Amikor Odüsszeusz hazaér, akkor a felesége nem ismeri fel őt, nem tudja, hogy kicsoda, és azt mondja, hogy hát fürdessék meg a lányok, vessetek ágyat párnákkal, köpenyekkel, igen szép szőnyegekkel, hogy fürdessék meg a hazatérő Odüsszeuszt. Erre azt mondja Odüsszeusz: lábfürdőt se nagyon kivárok már a szívemben, és szolgáló nő ne is érinthesse a lábam. Ez se közülük, akik rendben tartják palotádat. Csak ha van éltes anyó, aki gondosan tudja dolgát, és aki szívében, mint én, már sokat eltűrt. Neki megengedném, hogy megfürdesse a lábam. És kicsit később azt olvassuk: és az anyó, amikor tenyerével megtapogatta, ráismert, s Odüsszeusz lábát ejtette le nyomban, visszaesett az edénybe a láb, kongott a nagy érc ezüst, félreborult megdőlve, s a víz kizúdult a földre. És az anyó szívét az öröm skín elszorította, két szeme könnyel telt, elakadt torkában a hangja. Azaz, a keleti ember életében nem csak hogy szokás a lábmosás, hanem ez a történet azt mondja, és arra a kérdése is feszengeti a választ, hogy keressük, hogy a lábmosás története alkalmas a felismerésre. Arra a Jézusi kérdésre: értitek, mit tettem veletek? Értitek, hogy én kicsoda vagyok? Értitek, hogy én miért jöttem? A tanítványok nem értik. Sőt, van egy olyan feljegyzés, amely feljegyzés egészen konkrétan azt mondja, hogy a tanítványok nem értik mindezt. Lukács evangéliumában van ez a feljegyzés. Szerintem át is szalad a szemünk rajta, amikor olvassuk. Lukács evangélium a 22. részében Ha otthon megnézitek, most azt mondom az új fordítású bibliátokat, mert ott egy-egy szakasz el van nevezve, akkor azt olvassuk 22. rész eleje, Júdás elárulja Jézust, 22. rész közepe, az utolsó vacsora, úgy, ahogyan a másik három evangélium leírja, és utána pedig a 24. verstől a következő történik. Figyeljetek jól! Ezek után, az úrvacsora után, versengés támad köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. És erre így felelt nekik, a királyok uralkodnak népeiken, és akiknek hatalmuk alá, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, legyen olyan, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül, én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ugye, hogy János evangéliuma történetét írja le Lukács? Asztalnál ül. Ki a nagyobb? Jökösi Bandi bácsi, amikor ezt a részt magyarázza, akkor egy nagyon érdekes, de nagyon praktikus kérdést tesz fel. Miért nem végezték el a tanítványok a lábmosást? Miért nem jutott eszébe senkinek az, hogy ezt meg kell tenni? Miért nem végezte el Péter, a nagyhangú, a hitvalló? Talán azért, mert azt mondta, mindig én. Miért nem végezte el ezt Júdás? Nem írja az evangélium, csak gondolkozunk rajta. Hát nem mert Jézus szemébe nézni. Miért nem végezte el János, ez Bandi bácsi megfogalmazása, a legfiatalabb tanítvány? Mindig én, mindig a legkisebbnek kell ezt elvégezni. Mindig a legkisebbet küldik a boltba. Talán értitek, ezért olvastam fel a mindenki, valaki, akárki, senki történetét. Ott, az utolsó vacsorán, ott van mindenki, akárki, senki, valaki. Mindenki a másikra vár, hogy megtegye. És talán Jánosnak fáj a legjobban, mint a legfiatalabb tanítványnak, ezért is jegyzi meg ezt a történetet, hogy talán mégiscsak neki kellett volna megtennie. Mégiscsak az én dolgom lett volna. Mégiscsak úgy illett volna, hogy ezt én megteszem. Mindenki, akárki, valaki, senki. Nincs, aki ezt megcsinálja. Mit csinál Jézus? Az úrvacsora középpontjában, testvérek, Jézus áll. János úrvacsorájának a közepében is Jézus áll. Jézus pedig odahajol, és megmossa a tanítványok lábát. Jézus megalázkodik, veszi a kendőt. Mert a mi életünkben, a próbatétel idején ebben a bőjtben nem csak mindenki, valaki, akárki, senki van, hanem Jézus középen. És hogy kicsoda ez a Jézus, ebben a lábmosásban ismerhető fel. Felismerheted. Ez a Jézus Úr. Talán a legtöbbször ebben az összefüggésben, vagy ebben a fejezetben halljuk, valaki megszámolta 8-szor azt, hogy azt mondjátok rólam, hogy Úr, Kyriosz, és az vagyok. Az úrvacsora történetében Jézus jelenik meg az Úr úgy, hogy odahajol. Nem részletezem most, de odahajol Péterhez, odahajol Jánoshoz, odahajol Júdáshoz, odahajol Fülöphöz, odahajol Jakabhoz, mindenkihez odahajol. Az a kérdés, hogy ki vagy te, az felleltet nyer. Úr vagyok a te urad, aki hajlandó vagyok ezzel a sokkoló cselekedetemmel odahajolni, ezzel a sokkoló cselekedetemmel együtt érezni, együtt szenvedni, együtt halni az emberrel. Én az az Úr vagyok, akinek, mondjuk így, szolidáris a szeretete veled. Én az az Úr vagyok, aki kész vagyok megtisztítani, kész vagyok szabaddá tenni téged. Lehetséges ez. Ehhez pedig az kell, hogy odahajoljak, hogy kezembe és kezembe vegyem a te életedet. És végül, kedves testvérek, azt mondja Jézus, értitek, miért tettem ezt? Azért, hogy ti is így tegyetek. Hogy ti is így cselekedjetek. Tudnélik, az úrvacsora mai Isten tiszteletünkön megtanít bennünket a szolgálatra. Megtanít a szolgálatra, úgy, mint az első úrvacsora. Van egy görög kifejezés, ami itt szerepel, azt mondja, mintát adok, legyen előképe a jövőben az, amit teszek, hogy ti is így tegyetek. A mintának van egy kifejezésünk nekünk, ezt most szeretném ebben a kérdésben eloszlatni, használjuk egy latin kifejezés, imitáció. Jézus nem azt mondja, hogy imitáljátok ezt a cselekedetet. Jézus nem azt mondja, hogy utánzat életetek legyen. Nem azt mondja, hogy ti valahogyan másoljátok le, és tudjuk, ez egy félig meddig olyan billegős, nem annyira sikeres dolog. Nem, azt mondja, nem imitálni kell ezt, hanem példát adok, hogy megtegyétek. Ne csak látszatból, hanem valóságból. Mert a minta, amelyet Jézus ad, az lehetőség az emberek közötti szokásos rendnek a megváltozására. Jézus azt mondja, a szokásos rend az, hogy a szolga szolgál az ő urának. Hogy a cseléd szolgál a házigazdának. Én pedig azt mondom, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, legyen szolgája mindenkinek. Mindenkinek. Ez a példa, testvérek, hogy van lehetőség a szolgálatban egészen máshogyan tenni, mint ahogyan ez, ami világi megszokásaink megengedik. És ez a szolgálat azt is jelenti, Jézusban, az úrvacsorában azt is jelenti, hogy ez a szolgálat sohasem személytelen szolgálat, hanem mindig nagyon is személyes. A mai világunk benne saját magamat is sokkal inkább szeret úgy szolgálni, hogy személytelenül teszi ezt. Felhívok egy adományvonalat. 300 forint. Szolgálat? Szolgálat. Személyes szolgálat? Nem. Nem arra bátorítalak benneteket, hogy ne támogassatok valamit. Csak arra hívom fel a figyelmet, hogy a mai világban a személyes szolgálat, mintha elvészne. Az intézményes szolgálat jelenik meg legtöbbször. Majd valaki elvégzi helyettünk. Majd valaki megcsinálja. Nem. Az úrvacsora arra bátorít és arra indít mindannyiunkat, hogy megtanuljunk szolgálni. Személyre szabottan szolgálni. És ettől a személyre szabott szolgálattól nem riadunk vissza. Hadd mondjam így, hajolj le te is a másik emberhez. Hordozd te is a másiknak a terhét, hordozd úgy, ahogyan urad hordozott téged. Legyen részed a másik ember életében. Mert a másik ember küldetés, itt és most, ezen az istentisztelet szolgálatod betöltésében. Amen. Válaszoljunk testvérek fennállva az igére. 438. úrvacsorai énekünket keressük meg, és a 8. versszakát énekeljük el. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy tanítasz bennünket szolgálni. Oly sokszor ér bennünket az a kritika, hogy nem vagyunk elég konkrétak, mit kellene tenni. És éppen ezért a valaki, senki, akárki, mindenki csapdájába esünk. Kérünk, Urunk, hogy ne csak imitáljuk, ne csak látszatra, ne csak színre tegyük a mi dolgainkat, hanem valóságosan csendben, a másik emberért, a hozzávaló küldetésünket megértve. Így imádkozunk hozzád, Urunk, a gyülekezetünkért. Megköszönjük neked, Urunk, gyülekezetünk szolgálóit, akik végzik a maguk feladatát, csendesen, békességben és nyugalomban. Kérünk, Urunk, hogy ne a mi kritikánk fogalmazódjék meg a másik szolgálatával kapcsolatban, hanem hadd lássuk meg mi is saját feladatunkat. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyermekekért, a felnőttekért, idősekért, betegekért, könyörgünk, Urunk, a terhet cipelőkért. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, az előttünk álló küldetésért, alkalmakért, szolgálatért. Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, hadd kérjelek benneteket arra, hogy gondoljunk adón 2%-ának felajánlására, református egyházunkat a 0066-os, alapítványunkat pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. Szeretettel hirdetem és kérlek benneteket, hogy ti is hirdessétek, sőt, hívogassatok testvéreket, hívőket és még nem hívőket. Március 4-e és 11-e között lévő Pro Christ nemzetközi evangelizációs estékre, amely pomázó lesz a gyülekezeti házban. Élő műholdas közvetítéssel kapcsolódunk be egy evangélikus istentiszteletbe több ezer helyszínen Európában. A címe Kétség és ámulat. Ilyen narancssárga kis szórólapot tudunk elvinni, vigyük elsősorban másoknak. Arra kérlek benneteket, hogy hoztam egy nagy A2-es méretű plakátot, ha valaki a községi nagy hirdetőre elhelyezni, azt megköszönném, és a kisebbet, azt pedig ide az imaházunknak az ablakára függesszük majd ki. Az alkalmaknak a témái, hol találjuk a boldogságot, mennyi biztonsági háló kell, mi köze van a pénznek a hithez, mi segít, ha a szenvedés megkeserít, enyém tiéd, senkié, kinek az Istene, mitől értékesek az értékeink, mi történik, ha meghal a szeretet, eltékozoljuk-e a jövőt. Kedves testvérek, hadd hirdessem, hogy megjelent újságunk legfrissebb száma, megérkezett a nyomdából. Sajnos a nyomda költségek és egyéb költségek is emelkedtek. Hadd kérjem, ha tudunk, akkor 300 forinttal járuljunk hozzá az előállításhoz, tudva azt, hogy ennél magasabbak ugyan a költségeink, aki jó szívvel tud adni, esetleg többet is, köszönettel elfogadjuk. Az újság megjelenései így két havonta 90 ezer forintba kerül a gyülekezetnek. Kedves testvérek, hadd kérjelek benneteket alázatos szolgálatra és szeretetre. Imaházunknak a felújítását nem felejtettük el, folytatjuk ezeket a munkákat. Ahogyan itt lesz a jó idő, elkezdődik a paddózatnak az elkészítése is, és örömmel halljuk, és szeretném majd a jövő héten én magam is újra megnézni a szószéket, akik azon fáradoznak, őket is, az ő munkájukat is köszönjük. Elkészül időben mindaz, amit Isten ránk bízott. Szeretettel kérlek titeket, hogy engem, gondok uramat, kérdezzetek a munkákról, hiszen ha én nem is vagyok benne napra készen, de gondok testvérem minden egyes fázisról tud, és szeretettel bárkinek információt is ad. Kedves testvérek, alkalmaink a következőképpen lesznek. Hétfőn 5 órakor lesz imaórán Komázon, énekkari próba. 6 órától kedden 6 órakor bibliaóra Csobánkán, szerdán bibliaóra Komázon, illetve bibliai alapok sorozat. Csütörtökön 6 órától imaóránk lesz Csobánkán, pénteken ifjúsági bibliaórát tartunk. Ha Isten is megengedi nekünk, jövő héten vasárnap 9 órakor bőti Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, gyermekeink szolgálatával, és 10:30-kor pedig Pomázon lesz bőti Isten tiszteletünk gyermekeink szolgálatával. Jövő héten vasárnap 4 órától, hadd mondjam így, egy pedagógus napot szerveznénk Pomázon. Közöttünk szolgál az alkalmon dr. Kulin Ferenc, a Károly Gáspár Református Egyetem bölcsészettudományi karának egyetemi docense, kedves szolgatásunk Budakalászról. Hirdetem testvéreimnek a köszönetet az elmúlt heti munkáért és süteményekért is köszönetet mondunk testvéreinknek. Hirdetem, hogy 2013. február 18-án délben harang szólt nagytiszteletű Pap László lelkipásztor testvérünk halálának 14. éves évfordulóján a pomázi templomban. Testvéreim, a hirdetések végéhez értünk, és a istentisztelet vége is elközelített. 193. énekünket, mint egy áldásként is énekeljük. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és anyáknak Istennek szerelme Szent Lélekkel áldott közössége vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátással!